Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Tovább bővíti Szentgotthárdi motorgyárát az Opel, 100 új munkahelyet teremtenek.
135 milliárd forintot kap 16 kiemelt sportág 2020-ig, erről írtak alá megállapodást a szakszövetségek a miniszterelnökkel.
Még a héten megkapja a kormány kártérítését, a Hajdúvét károsultak egy része, több mint 250 millió forintot osztanak szét.
Tagadja bűnösségét a Fenyő János meggyilkolásával vádolt férfi, különleges biztonsági intézkedések mellett kezdődött el pere.
Ismét bővíti magyarországi motorgyárát az Opel.
Csaknem 20 milliárd forintos beruházással 100 új munkahelyet teremtenek. A német vállalat a mostani fejlesztéssel együtt már 200 milliárd forintot fektetett be Szentgotthárdon.
Az Opelnek és a másik három autógyárnak, vagyis az Audinak, a Mercedesnek és a Suzukinak is köszönhető, hogy az első 5 hónapban csaknem 260 milliárd forint többlettel zárt a külkereskedelem, a KSH adatai szerint.
Benzin és dízelmotorokat is készítenek az Opel tavaly szeptemberben átadott gyárában, amit most tovább bővítenek. Ez a 60 millió eurós beruházás a német vállalat óriás 2010-ben elindított fejlesztési programjának legújabb állomása.
Több mint 100 új munkahely létesül, és az éves kapacitás 70 ezer darabbal növekszik.
A tervek szerint 2015 végén beindulnak az új gyártósorok, amelyekkel már nagyobb teljesítményű motorokat is tudnak majd gyártani. Így évente akár 1 millió új motor is készülhet majd Szentgotthárdon.
Az Opel 2016-ig 3 új motorcsalád és 13 új motor bevezetésével újítja meg motorkínálatát, melyben kiemelt szerepet szán Szentgotthárdi gyárának, ezzel is erősítve magyarországi elkötelezettségét.
A gyár bővítésén sokat nyerhetnek a kis és közepes vállalkozások. A cég ugyanis a mostaninál több magyar beszállítóval köthet szerződést.
Az Opel Magyarországon 2010 és 2012 között megduplázta a magyar beszállítóknál elköltött beszerzési összegeket, és ma már 130 millió euró körül vásárol magyar beszállítóktól, ami azt jelenti, hogy ezzel is jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság teljesítményéhez.
A német multicég 2010 óta a most bejelentett fejlesztéssel együtt 700 millió euró, vagyis több mint 200 milliárd forintnyi beruházást valósít meg. Ezzel Magyarország újabb lépést tett abba az irányba, hogy Kelet-Közép-Európa egyik autóipari központja legyen. Az Opel és a másik három magyarországi autógyár jelentőségét jól mutatják a friss külkereskedelmi adatok is. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint az év első 5 hónapjában, főként a járműgyártásnak is köszönhetően, az euróban számolt export 1,8, az import 1,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez azt jelenti, hogy január és május közötti időszakban a kereskedelmi többlet meghaladta a 3,1 milliárd eurót, ami csaknem 260 millió euróval volt több, mint egy éve. Bár májusban megtorpant a külkereskedelmi forgalom lendülete, ennek ellenére az elemzők szerint az első fél évet is többlettel zárhatja a magyar gazdaság, ami a növekedést segítheti.
Ha a gyerekekről van szó, akkor a magyar kormánynak semmi sem drága. Ezt mondta Orbán Viktor 16 kiemelt sportág támogatási szerződésének aláírásán. A kormány idén 12,5 milliárd, 2020-ig pedig további 135 milliárd forintot ad a legeredményesebb magyar sportágaknak. Ebből fejleszthetik a létesítményeket, juthat az utánpótlás nevelésre, és kiemelt fizetést kaphatnak az eredményes edzők, hogy ne menjenek külföldre a megélhetés miatt.
Szilágyi Áron olimpiai bajnoknak filmszereplőkkel nem, de a világ legjobb vívóival biztosan meg kell majd küzdenie az augusztusi budapesti VB-n. A sportág presztízsét jelzi, hogy eddig 90 ország jelezte a részvételét. Sok olyan külföldi is érkezik majd, akiket magyar szakemberek készítettek fel. Becslések szerint több mint 50 edző dolgozik külföldön. A vívószövetség elnöke azt mondja, évről évre több edző hagyja el az országot, mert itthon nem tudnak megélni.
Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag ez egy folyamatos kivándorlás volt. Hát Ha azt mondom, hogy tavalyi évben körülbelül 3-4 olyan fiatalnak írtam alá papírját, akik többek között mondjuk Kínába mentek el szerencsét próbálni és edzősködni.
Nem kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy azért menjenek külföldre dolgozni, mert itthon nem tudnak megélni, vagyis a hazájuk nem tudja itthon őket kellő mértékben megbecsülni.
Ezt mondta Orbán Viktor 16 kiemelt sporták támogatási szerződésének aláírásán. A miniszterelnök hozzátette, erre biztosíték a mostani megállapodás. A kormány döntése alapján idén 12,5 milliárd, 2014 és 2020 között pedig 135 milliárd forint állami támogatást kapnak azok a sportágak, amelyek nem tartoznak az úgynevezett látványsportágakhoz. A források egy részéből az utánpótlásban és a versenysportban dolgozó edzők is kiemelt fizetést kaphatnak.
A kormány továbbra is tartja ezt a vonalat, hogyha gyerekekről van szó, akkor semmi sem drága. Válság ide, válság oda.
Orbán Viktor azt mondta, amikor a sportági szakszövetségek támogatása mellett döntött a kormány, akkor nem csak a leendő olimpiai bajnokokat, hanem a sportolni vágyó fiatalokat is segíti.
Magyarország egy pénzügyi válság, egy európai pénzügyi válság idején képes arra, hogy úgy szervezze meg saját magát, és úgy ossza be az erejét, gazdasági és pénzügyi erejét, hogy abból a sportra jusson.
Orbán Viktor hangsúlyozta, 2006 és 2010 között hozzávetőleg évi 16 milliárd forint áramlott a magyar sportba, amit az elmúlt 3 év munkájával és a mostani megállapodással sikerült megduplázni.
A Fidesz szerint a 2010 előtt jellemző pénzszórással szemben a kormány átgondolt, átlátható, észszerű és ellenőrzött sporttámogatási rendszert alakított ki a társadalom egészségének javításáért. Hoppá Péter, a párt szóvivője, hangsúlyozta az utánpótlás nevelés fontosságát, a mindennapos testnevelés bevezetését, valamint az Erzsébet táborok sporttámogatását.
Aránytalan és torz a pedagógusok bérezése, mondta a Klebersberg intézményfenntartó központ elnöke az MTI-nek. Marekné Pintér Aranka szerint akár 100 000 forintos eltérés is lehet az azonos munkakörökben dolgozók fizetése között, attól függően, hogy az ország melyik részében dolgoznak. Hozzátette, az elmúlt fél évben feltérképezték azokat az anomáliákat, amelyek a pedagógus bérek, a finanszírozás, illetve a pedagógusok képzési rendszerében megtalálhatók. Azt mondta, folyamatosan dőltek ki a csontvázak a szekrényből, amikor megnézték, hogy a pedagógusok milyen jogcímen kapnak pótlékot, egyéb juttatásokat. Volt olyan budapesti igazgató, aki havi 150 000 forint plusz pénzt kapott, és volt olyan vidéki osztályfőnök, akinek még a neki járó pótlékot sem fizették ki.
Még ezen a héten megkapja a kormány kártérítését a hajdúbét károsultak egy része. A libatenyésztő gazdák 2/3-át várhatóan csütörtökig kifizetik, közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium. Májusban döntött úgy a tárca, hogy mintegy 300 millió forintos keretet különít el arra, hogy kártérítés nyújtson azoknak az állattenyésztőknek, akik a hajdúbét csődje miatt mentek tönkre.
Több tucat károsult ment el a Vidékfejlesztési Minisztériumba, ahol most derült ki, hányan kapnak támogatást a hajdúbét csőd miatt.
Az elfogadott jogos igények összege így 250,9 millió forint.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, 134 károsultnak első ránézése is jogos az igénye, és még mintegy 50-en kaphatnak pénzt, ha kiegészítik a hiányos kérelmeket. Cerván György hangsúlyozta, a károsultak többségét már a héten kifizetik.
Soron kívüli kifizetés indításával július 11-én, tehát ezen a héten csütörtökön 192 millió forint utalása megtörténik.
Mintegy 500 magyar családot érintett a hajdúbét csődje. Becslések szerint a gazdálkodók kára elérte a 2 milliárd forintot. A károsultak képviselője azt mondta, majdnem 10 éve küzdenek a pénzükért, többször tüntettek is. 2004-ben például a Wallis RT székháza előtt.
Éhségsztrájkot folytattunk a volt tulajdonosnak a székháza előtt. Mi tőle szerettük volna ezt az összeget megkapni, hisz egy felelősségteljes gazdálkodó az mindig tudja, hogy mit vállal be.
A csődbe ment hajdúbét egyik tulajdonosa ugyanis a Wallis RT. A cég egyik vezetője évekig Bajnai Gordon volt. Emiatt a volt miniszterelnök ellen is rendszeresek a tüntetések. 4 éve például libákkal fogadták a károsultak a Kossuth téren, miközben a parlamentben miniszterelnökké választották. És az idei országjárása közben is több helyen tüntetők fogadták.
Barátnőmnek 3 millió forintja lett oda. Kölcsönkérte, elment a liba. Miről volt szó? Gordon elvitte, hol van?
A Fidesz szóvivője arról beszélt, Bajnai Gordon továbbra is adós a bocsánatkéréssel a Hajdú Bét ügyben. Hoppál Péter szerint így egyelőre nem történt meg az áldozatok erkölcsi kártérítése.
Szomorúan veszük tudomásul, hogy az erkölcsi kártérítés az továbbra is elmaradt, hiszen emlékeztetnék arra, hogy Bajnai Gordontól az elmúlt hetekben, hónapokban bocsánatkérés és a kérdésekre válaszok helyett csak gúny érkezett és fenyegetőzés.
Az Együtt PM szövetség közleménye szerint ez aljas politikai rágalmazás. Azt is írják, Bajnai Gordon a politikai szándékból elkövetett hazugságok miatt a jövőben is megteszi a megfelelő jogi lépéseket. A Fidesz szerint az anyagi és erkölcsi mellett jogi elégtétel is járna a károsultaknak.
Jogi elégtételt kapjanak.
Vitter Mária, aki az országgyűlésben képviseli a gazdákat, azt mondta, a Hajdú Bét ügy felelősei a jogi következményeket sem kerülhetik el.
Gyurcsány Ferenc nem zárja ki, hogy a következő választás néhány tízezer szavazaton múlik majd, miközben a demokratikus koalíció szerinte már most százezrek támogatását élvezi. A volt miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban azt mondta, már nem biztos benne, hogy jelenleg az MSZP és az Együtt a két legerősebb ellenzéki erő, mert szerinte folyamatosan csökken Bajnai Gordon pártjának népszerűsége.
A Bajnai vezette Együtt 2014, vagy a jóik tudja, hogyan nevezik most őket, és a Mesterházi féle MSZP talán két héttel ezelőtt először leültek, megállapodtak egy menetrendben.
Végre elkezdődtek az egyeztetések a lehetséges ellenzéki együttműködésről. Ezt nevezte az elmúlt hetek egyik legfontosabb fejleményének Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban azt mondta, ő továbbra is egy átfogó ellenzéki összefogást szeretne. Gyurcsány Ferenc szerint először az MSZP-nek és Bajnai Gordon pártjának kell megállapodnia, bár nem biztos benne, hogy jelenleg ez a két legerősebb ellenzéki párt.
Sokáig úgy nézett ki, hogy ma ők ketten az ellenzék legnagyobb erejét alkotják, ma már nem vagyok olyan biztos. Az E14, a Bajnai Ferenc vezette mozgalom támogatottsága hónapról hónapra csökken, de rendben van, hiszen itt azért mégiscsak arról van szó, hogy két tehetséges fiatalember volt kollégám, hát miniszterelnöki ambíciókkal rendelkezik. Én nem. Természetesen neki kell tárgyalniuk először.
Gyurcsány Ferenc szerint elképzelhető, hogy 2002-höz és 2006-hoz hasonlóan jövőre is néhány tízezer szavazaton múlik majd a választás, miközben a demokratikus koalíció szerinte már most százezrek támogatását élvezi. Arra a kérdésre, mi szerint az ellenzéki tárgyalásokon felmerült, hogy a DK szavazóira szükség van, de csak Gyurcsány Ferenc nélkül, úgy válaszolt, a demokratikus koalíció nem eladó.
Én személyemben nem azért vagyok izgalmas a magyar politikában, mert parlamenti képviselő vagyok. Nem ebből élek. Ez nekem nem személy szerint fontos. De egy párt nem adhatja el az elnökét. Ha aki eladja az elnökét, az eladja önmagát.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, tudja, hogy vannak olyanok, akik háttérbe szeretnék szorítani. Ám szerinte ez azt bizonyítja, hogy van abban erő és igazság, amit képvisel.
Az MSZP újabb alkotmánybírósági vizsgálatot szeretne az egyházügyi törvényről, ha a köztársasági elnök aláírja a jogszabály múlt héten elfogadott módosítását. Lendva Ildikó képviselő az elfogadott jogszabály kapcsán többek között kifogásolta a hitoktatási gyakorlatot, az 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásokat és a szociális ellátásokat.
Hogyha az állam következetesen áthágja állam és egyház közti határvonalat, az végül azoknak is rossz, akiket bevett egyháznak minősít, és megadja az ezzel járó kedvezményeket.
Nem ismeri jól Lendva Ildikó az újból elfogadott egyházügyi törvény szövegét, így reagált a KDNP a szocialista politikus szavaira. Lukács Tamás szerint a kifogásolt rendelkezéseket nem az egyházügyi törvény tartalmazza, hanem más jogszabályok.
Intézkedés csomagot készített a 24 civil szervezet és a Jobbik részvételével működő devizahitelesek kerekasztala. Z. Kárpát Dániel, a párt szakpolitikusa elmondta, a javaslat szerint végrehajtási moratóriumot kellene elrendelni, amely mentesíteni a devizahiteleseket az indokolatlan költségek alól. 2%-ban maximálnák a végrehajtói jutalékot, valamint megtiltanák a dolgozó nagycsaládosok kilakoltatását.
Nyilvánvaló, hogy önkényes lakásfoglalókat és bűnözőket nem kíván a devizahiteles kerekasztal támogatni semmiféle moratóriummal, de egy kilakoltatási és végrehajtási moratóriummal azon károsult családokat igen, akiknek ígérete ellenére a kormányzat nem nyújtott semmiféle segítséget.
Nem sértette meg a gyülekezési és egyesülési szabadságot a Magyar Gárda Egyesület bírósági feloszlatása, ezt mondta ki ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban. A törvényszék szerint a Magyar Gárda megmozdulásai alkalmasak voltak a félelemkeltésre, és a feloszlatás volt az egyetlen hatékony módja annak, hogy a hatóságok megszüntessék a szervezet által másokra jelentett fenyegetést. A Jobbik szerint felháborító az ítélet. A párt közölte, az Emberi Jogok Európai Bíróságának nagykamarájához, mint speciális jogorvoslati fórumhoz fordulnak.
Az Európai Néppárt, Magyarország és Orbán Viktor elleni támadás a Tavares jelentés. Ezt egy francia európai parlamenti képviselő mondta, akit miután Magyarországot támogatva nemmel szavazott, a sajtó negatív színben próbálta feltüntetni. Egy friss közvéleménykutatás szerint a magyarok kétharmada hallott már a Tavares jelentésről, a többség igazságtalannak tartja.
Világos, hogy Magyarország és az Európai Néppárt elleni támadás a Tavares jelentés. Ezt mondta a Híradónak Véronique Mathieu-Houillon, a francia Európa parlamenti képviselő, a kezdetektől figyelemmel kísérte a jelentés készítését, és végül nem szavazta meg. Szerinte ugyanis a jelentés kettős mércét alkalmaz. Példaként a politikai hirdetések szabályozását említette. Azt mondta, ami a magyar törvényben kifogásolt az Európai Bizottság, a franciában nem. A magyar jogszabály majdnem teljesen olyan, mint a francia, és a miénket mégsem támadták az uniós intézmények, miközben a magyar sokkolta őket. Ez is csak azt bizonyítja, hogy ez az egész egy Magyarország és Orbán Viktor elleni támadás, mondta a francia képviselőnő. Hozzátette, miután nemmel szavazott, hazájában bírálatok érték, voltak újságírók, akik negatív színben próbálták feltüntetni, amiért Magyarországot támogatta. A Fidesz európai parlamenti képviselője Szájer József szerint nem egyedi a francia politikus esete.
Nem csak arra volt energiájuk, hogy Magyarország ellen sajtótámadást indítsanak, vagy politikai támadást, hanem ugyanezeknek a baloldali képviselőknek és politikai csoportoknak arra is volt energiájuk, hogy a nemzeti sajtójukban azokat a képviselőket, akik mellettünk kiálltak, megtámadnak.
A Tavares jelentést múlt szerdán fogadta el az Európai Parlament. Az alapvető jogok magyarországi helyzetét vizsgálva több magyar intézkedést kifogásolnak benne. A századvég kutatása szerint a magyarok kétharmada hallott már a Tavares jelentésről, a többség igazságtalannak tartja. A témát ismerő és véleményt formálók 61%-a nem tartja korrektnek a Tavares jelentést, 39% azok aránya, akik szerint igazságos a dokumentum tartalma.
A megítélés maga szoros összefüggésben van a párt szimpátiával, tehát a jobboldaliak és akik középen állnak, tehát ott ebben a két dimenzióban többen vannak azok, akik inkább igazságtalannak tartják a Tavares jelentés tartalmát, a baloldaliak pedig inkább igazságosnak vélik ezt.
A Magyarország gyűlés a Tavares jelentésre válaszul pénteken válaszhatározatot fogadott el a Fidesz frakció kezdeményezésére. Eszerint az Európai Parlament szembe megy az európai értékekkel, és veszélyes útra vezeti az Uniót. A kormánypártok mellett a Jobbik szavazott igennel, a többi ellenzéki párt vagy nemmel voksolt, vagy nem is szavazott.
Újabb amatőr felvétel került elő a San Franciscóban történt repülőgép szerencsétlenségről. Ezen a lezuhanás utáni pillanatok látszanak, ahogy az utasok kétségbe esetten menekülnek a lángoló géptől. A fekete doboz vizsgálata arra utal, hogy a tragikus balesetet valószínűleg pilóta hiba okozta. A koreai gép túl lassan érkezett a leszállópályához, ezért csapódhatott a betonhoz. 307 utas volt a fedélzeten.
A legújabb nyilvánosságra került felvétel a repülőgép becsapódását követő pillanatokat rögzítette. A törzsből sűrű fekete füst tör elő, és jól látszanak a fehér vészcsúszdák, amelyek ezekben a pillanatokban fújódnak fel. A képet kissé felnagyítva az utasokat is látni lehet, ahogy lecsúsznak, majd futva menekülnek az égő repülőgép közeléből. Nem sokkal később megérkeztek a tűzoltók, és oltani kezdték a már lángoló roncsot. Ezt a másik felvételt a San Franciscó-i reptér utasvárójából készítették, az üvegen keresztül, szintén a becsapódás utáni pillanatban. A gép fekete dobozának elemzése szerint a Boeing 777-es a minimális 250 km/h sebesség helyett jóval lassabban 190-nel érte el a leszállópályát. A gép farokrésze valószínűleg ezért akadt bele a reptér betonkerítésébe. Közvetlenül a földetérés előtt úgy éreztem, mintha a gép újra fel akarna szállni. Nem értettem, mi történik. Aztán éreztem egy ütődést, de sokkal erősebbet, mint egy normális leszálláskor. Meséli a gép egyik légiutas kísérője, aki maga is részt vett a mentésben. A repülőn 307-en voltak. Két kínai lány meghalt. Itt éppen a koreai légitársaság igazgatója próbál bocsánatot kérni az egyik áldozat hozzátartozójától, aki ingerülten fogadja az igazgató szavait. A két halott mellett 180-an sérültek meg a balesetben.
Tegnap este ismét elsötétült Esztergom egy része. A közvilágításért felelős cég ugyanis elkezdte kikapcsolni a lámpákat, arra hivatkozva, hogy hónapok óta nem fizeti ki tartozásait a város. Tétényi Éva polgármester azt mondja, jogszerűtlennek tartja az izzók leszerelését. Szerinte az önkormányzat kész fizetni a világításért, de eddig nem tudtak megegyezni. A felszámolás alatt álló szolgáltató cég közleménye szerint többször is próbáltak egyeztetni, de a polgármester nem fogadta őket.
Újabb szúnyogírtás kezdődött a júniusi Dunai árvízben érintett területeken. A folyó teljes magyarországi szakaszán permeteznek majd a földről és a levegőből is. Közben egyre többen panaszkodnak arra, hogy allergiásak a szúnyogcsípésekre.
Nagyon viszketnek a szúnyogcsípések.
Ebben a budakeszi családi napköziben minden második gyerek tele van szúnyogcsípéssel. Grétinek ráadásul be is dagadtak, pedig az óvónők mindent megtesznek, hogy megvédjék a gyerekeket a vérszívók támadásától.
Reggel úgy kezdjük a napot, hogy miért kérünk az udvarra, befolyjuk a gyerekeket, bekenjük a gyermekeket különböző kenécsökkel, illetve hát szúnyogriasztó krémekkel. Ennyit tudunk tenni, és utána pedig ápoljuk a szúnyogcsípéseket.
A bőrgyógyász azt mondja, hogy egyre többen allergiásak a csípésekre. Ráadásul az árvíz után nagyon elszaporodtak a szúnyogok.
A ismételt csípések és többszöri csípések érhetik a gyerekeket, és ezáltal az allergiás reakció fokozódhat, vérbő, vizenyő duzzanatok jönnek létre tesszerte.
Az árvíz levonulása óta már kétszer írtottak szúnyogokat a Duna teljes szakaszán. De most újabbat rendeltek el, mert egyes helyeken elviselhetetlenül sok a vérszívó.
A szúnyogok száma még mindig elég magas, így felmértük a kritikus pontokat, és a bevont külsős szakértő, illetve az ANTS javaslat alapján egy harmadik ütem vette kezdetét. Már az tegnapi napon elindult, és ha az időjárás is kedvező lesz, ez csütörtökig fog tartani.
A Dunaújvárosi repülőtéren már készen állnak a gépek az esti írtáshoz. Itt éppen vegyszerekkel tankolják fel a gépeket.
Minden este az a visszajelzés érkezik, hogy minden másnap, hogy szúnyogtetemekkel van tele az ereszalja, az asztalként hagyott asztalok, tehát pusztulnak a szúnyogok, de még mindig olyan intenzív ebben az időjárási körülmények között a kelés, hogy van utánpótlás. Én úgy gondolom, hogy ez még egy-két hétig el fog tartani.
A tervek szerint csütörtökig folyamatosan írtanak majd a levegőből és a földön is, a Duna teljes magyarországi szakaszán.
Nem sokkal ezelőtt szállt fel egy szúnyogírtást végző gép Dunaújvárosból, fedélzetén Somorjai Balázs kollégánkkal. Szervusz Balázs, merre jártok most?
Szervusz, jó estét kívánok! Nem sokkal ezelőtt indultunk valóban, és ezekben a percekben már Paks fölött körözünk. A következő két órában itt végzi ez az Antonov 2-es típusú repülőgép a szúnyogírtást. A mellettem látható tartályból 6-800 liter úgynevezett kontaktszer szór szét a térségben. Ez az a szer, ami a kiszórás után még 3-4 órával is a levegőben lebeg, ebbe repülnek bele a szúnyogok, és amikor érintkeznek vele, akkor perceken belül elpusztulnak. Azért kellett egyébként ilyen későn kezdeni ezt az írtást, mert ez az az időszak, amikor a hasznos rovarok, így például a méhek már nem repülnek, a szúnyogok viszont annál inkább. Az írtás akkor lesz eredményesnek tekinthető, hogyha holnap megérik a csípésszámokat, és 80%-os csökkenést tapasztalnak. Sajnos azonban olyan súlyos a szúnyogpenetráció, olyan gyors az utánpótlódás, hogy akár napokon belül újabb írtást kellhet elrendelni, de ezt már a szakértők fogják megmondani.
Somorjai Balázs, köszönjük!
Különleges biztonsági intézkedések mellett a vádirat ismertetésével kezdődött az 1998-as fenyőgyilkosság miatt indult büntetőügy tárgyalása a fővárosi törvényszéken. Az ügyészség az Aranykéz utcai robbantással is meggyanúsított szlovák férfit, József Rohácsot és egy társát vádolja a merénylet elkövetésével. Mindketten tagadták bűnösségüket, a felbújtót még keresi a rendőrség.
Példátlan biztonsági intézkedések mellett kezdődött a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása miatt indult büntetőper tárgyalása a fővárosi törvényszéken. Az elsőrendű vádlottat, a szlovák József Rohácsot a büntetés végrehajtás géppisztolyos kommandósai állították elő a bíróságra. A kéz- és lábbilincs mellett golyóálló mellényt is adtak rá, a fejére húzott csukját csak a tárgyalóteremben vették le róla. A vádirat szerint 1998. februárjában ő ölte meg Fenyő Jánost, a Vikó cégcsoport elnökét.
József Rohács elsőrendű vádlott a járdán közlekedve a sétert gépjárművéhez ment, majd odaérve annak jobb oldalán állva a kabátja alól elővette a lőfegyvert, és azzal mintegy 1-1,5 méter távolságból a jobb első ajtó ablaknyílásán keresztül két sorzatlövést adott le a vezetőülésen ülő Fenyő János sértetre.
József Rohácsot, akit a helyszínen talált DNS minta alapján sikerült azonosítani, előre kitervelten elkövetett emberöléssel és lőfegyverrel visszaéléssel vádolja az ügyészség. Ügyvédje szerint ez utóbbi már elévült.
Gyökeres véleménykülönbség van az ügyészség és a védelem között a tekintetben, hogy Rohács úrral szemben a lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntette, miért lefolytatható ez az eljárás. Nekem határozott álláspontom az, hogy nem.
A másodrendű vádlott, aki egyébként József Rohács falubelie, bűnsegédként szerepel az ügyben. A vád szerint közreműködött a fegyver beszerzésében, és ő vezette az autót, amivel a gyilkosság előtt követték Fenyő Jánost. Volt egy harmadik társuk is, József Hamala, aki ellen nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. És a felbújtót, a 15 évvel ezelőtti gyilkosság megrendelőjét is keresi még a rendőrség. József Rohács ellen a fenyőgyilkosság után 5 hónappal történt Aranykéz utcai robbantás miatt is folyik egy eljárás. Azzal gyanúsítják, hogy az olajügyekben ismerté vált P. Tamás megbízásából ő robbantott fel egy polszki fiatot Budapest belvárosában. Abban a merényletben 4 ember halt meg.
Fennakadt a megbízhatósági vizsgálaton a zuglói rendőrkapitányság egyik váltásparancsnoka. A korrupciós teszten a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa mobiltelefont használt vezetés közben, és a biztonságőve sem volt becsatolva. A járőr megállította, és a szabálysértések miatt fel akarta jelenteni. A sofőr 30 000 forintot ajánlott fel neki, a főtörzsőrmester elfogadta a pénzt, és tovább engedte az autóst. A rendőrt a védelmi szolgálat 10 perc múlva elfogta. Szolgálati viszonyát azonnal megszüntették, az ügyészség gyorsított eljárással bíróság elé állította. A férfit a fővárosi törvényszék jogerősen 2 év börtönbüntetésre ítélte, aminek végrehajtását 5 évre felfüggesztette.
Szervezett kábítószerterjesztő hálózatot lepleztek le a gárdonyi rendőrök. Hónapokig tartó nyomozás után hajnapban csaptak le a dílerekre. Egy időben 16 helyszínen tartottak házkutatást különböző velencei tó környéki településeken. A csaknem 70 rendőr, köztük kommandósok és nyomozók részvételével megtartott akcióban, amelyben kábítószerkereső kutyákat is bevetettek, összesen 9 embert fogtak el.
Egy hónapra előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a 2 fiatalt, akik múlt szombaton a gyanú szerint az otthonában símaszkban kiraboltak és bántalmaztak egy idősnőt Söjtörön. A 92 éves asszony fejét, arcát ököllel ütötték, az arcára párnát szorítottak és pénzt követeltek tőle. A lakás átkutatása után csaknem 500 000 forint készpénzzel távoztak. Az idős asszony személyleírása alapján a rendőrség fél órán belül elfogta őket.
Holnap is lesz balatoni nyár, Révfülöpön van Reisz András. Szervusz András, mi lesz holnap nálatok?
Szervusztok, köszöntöm én is a kedves nézőket. Érdemes lesz itt lenni, mert nekünk pörgős, a kedves nézőknek pedig ismét változatos délelőttöt tudok előre jelezni, na meg persze a jó időt. Tüzes produkciót láthatnak majd Farkas Linda jóvoltából itt a Balatonparton, ő egy táncművész, aztán érkeznek hozzánk latin táncosok is Veszprémből. Szörfiskolások mutatják meg nekünk, hogyan kell lovagolni, pontosabban szörfözni, szelekszárnyán repülni. Aztán horgásztipeket is kapunk, adunk természetesen szakértőtől, és aztán bemutatunk egy csodacsúszdát, valamint a jó hangulatért majd a Balkán fanatik lesz a felelős. És hát garantálom a jó időt, tartsanak velünk!
András, köszönjük! Most jönnek a sporthírek, aztán a részletes időjárás jelentés.
A késő esti híradóban én várom önöket, 10 óra után 10 perccel viszontlátásra.
Viszontlátásra!